Pál második levele a tesszalonikaiakhoz, első, második és harmadik fejezet. Pál Korintusból írta első levelét a tesszalonikaiakhoz, amelyet Timóteus vitt el az ottani gyülekezethez. Amikor Timóteus visszatért Pálhoz Korintusba, akkor tájékoztatta őt a gyülekezet megoldatlan kérdéseiről, ezért Pál egy újabb levelet írt nekik, valószínűleg egy évvel az első levelét követően. Ezek a Korintusból írt levelek Pál első levelei, amelyeket a második missziós útja során írt. Mivel Szilász és Timóteus is vele voltak a tesszalonikai gyülekezet megalapításakor, ezért az ő neveikben is köszönti a gyülekezetet. Pál, Szilvánus és Timóteus. A tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, az Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Szüntelenül hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Pál szükségét érezte annak, hogy hálát adjon Istennek a gyülekezet két nagyon pozitív tulajdonságáért. Először is az egyre növekedő hitük miatt, másodszor pedig azért, mert egyre erősödött a testvéreik iránti szeretetük. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyekkel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. A gyülekezetnek igen nagy üldöztetésben volt része. Nagyon érdekes, hogy a történelem során az üldöztetés sohasem volt negatív hatással az egyházra, éppen ellenkezőleg, az egyház mindig növekedett a megpróbáltatások közepette. A kínai egyházat keményen üldözték a kommunista uralom kezdete óta. Mégis ez alatt az idő alatt hatalmas módon növekedett az egyház, annak ellenére, hogy volt olyan tartomány is Kínában, ahol egyetlen Biblia jutott 100 000 hívőre. Az egyház üldöztetése elválasztja a búzát és a konkolyt, és arra készteti az igazi hívőket, hogy növeljék a hitüket. Ugyanakkor ez a helyzet összekovácsolja a gyülekezet tagjait, jobban fogják segíteni egymást, és a szeretet is növekedni fog közöttük. A korai egyház éveiben az üldöztetés miatt a gyülekezet tagjai szétszóródtak a Jeruzsálemen kívüli területekre, de ennek hatására újabb és újabb gyülekezetek indultak el mindenfelé. Láthatjuk, hogy az üldöztetés eredményeképpen nagyon felgyorsult az igehirdetés elterjedése, és hatalmas módon növekedett az egyház az első, a második és a harmadik századokban. Amikor az üldöztetés megszűnt, akkor az egyház ereje és befolyása is elkezdett gyengülni. Amint a társadalomban elfogadottá vált és világibbá kezdett válni, úgy egyre inkább kezdett csökkenni valódi ereje és hatékonysága, és a tagok hite is. Tesszalonikában is türelemmel viselték az üldöztetéseket, amelynek következtében növekedett a hitük és szeretetük is. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni. Más szóval Pál elkezd beszélni arról az időszakról, amelyben Isten meg fogja ítélni a világot. Hatalmas megpróbáltatások időszaka fog elkövetkezni a földön, és szerintem ez már nincs nagyon messze. A nagy megpróbáltatások időszaka a Jelenések könyvének 6. fejezetétől kerül bemutatásra. Isten ítélete a földön olyan szigorú lesz, hogy az emberek hajlani fognak arra, hogy megkérdőjelezzék Isten igazságosságát. De Isten igazságosan fog ítélni. A nem hívőkre elkövetkező megpróbáltatások pontosan az ő igazságosságának megnyilvánulásai lesznek. A nagy megpróbáltatások időszaka alatt az Isten oltára felől felhangzó hangok szüntelenül fogják hirdetni, hogy szentek és igazságosak a te ítéleteid, Uram. A Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy amikor az első 4 pecsét feltöretik, akkor az elkövetkező ítéletek nyomán a föld lakosságának 1/4 fog meghalni. Ez nem tűnik túl igazságosnak, de az Isten igazsága akkor fog megnyilvánulni, amikor az elpusztítottak valódi tulajdonságai napfényre kerülnek. Később egy újabb ítéletsorozat nyomán ismét el fog pusztulni a föld lakosságának nagy része, ezúttal az egyharmada. Isten azt mondta, hogy olyan földrengést hoz a földre, amely minden megmozdíthatót alapjaiban meg fog rengetni, és csak az marad meg, ami megmozdíthatatlan. Amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Amikor Jézus a nagy megpróbáltatások időszakáról beszélt a tanítványaival, megemlített néhány félelmetesen hatalmas eseményt, és ezt mondta nekik. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Itt pedig Pál arról szól, hogy legyenek méltóak arra, hogy Isten királyságában legyenek, amiért most szenvedniük kell. Mert igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. Ez nem lenne igazságos Istentől, hogyha ezekkel a megpróbáltatásokkal a saját gyermekeit sújtaná. Amikor Ábrahám az Istennel alkudozott Szodoma miatt, azt kérdezte. Elpusztítanád az igazat is a gonosszal együtt? Isten pedig kimentette Lótot a városra lesújtó ítélete elől. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Nyugodjatok meg, mondja Pál, mert az Úr el fog jönni értetek, amint ezt Pál első levelében is megírta. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ne féljetek hát ettől a nagy megpróbáltatástól, ami el fog ugyan jönni, de nyugalommal vegyétek tudomásul, hogy előtte az Úr fog eljönni értünk az angyalaival együtt. Ugyanakkor azokon fog bosszút állni, akik nem engedelmeskednek Jézus Krisztusnak. És én egyáltalán nem szeretnék itt lenni, amikor Isten haragja kijöntetik a földre. Ezek majd örök pusztulással bűnhödnek az Úrtól és az ő dicsőséges hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Az Úr tehát azért jön, hogy bosszút álljon a bűnösökön, és megítélje őket, a szenteket pedig megdicsőíti. Ugyanakkor az eljövetelekor meg fogja kapni azt a tiszteletet, azt a dicsőséget és azt a hatalmat, ami megilleti őt. A Jelenések könyvének 5. fejezetében ezt olvassuk. Hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Voltak olyanok közöttük, akik azt állították, hogy azok a megpróbáltatások, amelyekben ott Tesszalonikában részesülnek, a nagy megpróbáltatás időszakának kezdetét jelentik, és elérkezett Isten bosszúállásának napja. Ezek leveleket is írtak Pál nevében, amelyekből úgy tűnt, mintha Pál megerősítette volna, hogy ezek a napok Isten bosszúállásának a kezdetei. Ezért írja Pál ebben a levelében, hogy ne higgyenek semmiféle ilyen levélnek, mert nem ő írta ezeket. A levél végére odaírja, hogy én, Pál, saját kezemmel írom. Ez a hitelesítőjel, minden levelemen így írok. Felhívja tehát a figyelmüket, hogy ő személyesen alá szokta írni az általa írt leveleket, annak ellenére, hogy valaki másnak diktálta le mindezeket. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Két dolog fogja megelőzni az Úr bosszúállásának napját. Az első dolog a hitetlenség. Vannak, akik ezt úgy értelmezik, hogy elszakadás a hittől, és mindezt az egyház elragadtatásához akarják kötni. Ez az elképzelés nem mentes az ellentmondásoktól, ezért inkább csak megemlítem anélkül, hogy véleményt mondanék róla. Ugyanakkor tudjuk, hogy Jézus azt kérdezte a második eljövetelével kapcsolatban, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? És azt is mondta, hogy mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Úgy néz ki tehát, hogy Jézus általános hitetlenségről beszél. Véleményem szerint elérkezett ez az időszak. Jézus Krisztus egyházára tekintve hatalmas hitetlenséget láthatunk mindenfelé, és sajnos igen ritka a mi gyülekezetünkhöz hasonló gyülekezet. Egy újabb dolog fog még megtörténni a nagy megpróbáltatás időszaka előtt. A bűn embere fog megjelenni, akit gyakran az Antikrisztusnak is neveznek. Ő a kárhozat fia, ami igazából a Sátán fiát jelenti. Ahogy Jézus az Isten testi megjelenése volt, ugye az Antikrisztus is a Sátán testi megjelenése lesz. A Sátán egy testbe fog beköltözni, ugyanúgy, ahogy a démonok is teszik ezt. Júdás esetében is tudjuk a Biblia szerint, hogy a Sátán beköltözött a testébe. Akkor a falat után belement a Sátán. Jézus maga is a kárhozat fiának nevezte Júdást. A Jelenések könyvének 13. fejezetében olvashatjuk, hogy a Sátán minden erejét és hatalmát átadja az Antikrisztusnak. Magát a világot is nekiadja, hiszen jelenleg az is a Sátáné. Emlékeztek, hogy Jézus azért jött, hogy Isten számára megváltsa a világot. A Sátán felvitte Jézust egy magas hegyre, és megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Jézus nem vitatta azt, hogy minden a Sátáné, de visszautasította az ajánlatot. Azért jött, hogy megváltsa a világot, de nem úgy, hogy a Sátán előtt hajtson fejet, hanem úgy, hogy a kereszten megfizessen a világ megváltásáért. Tehát a Sátán a saját trónját, a hatalmát és erejét át fogja adni az Antikrisztusnak, aki a világ fölött fog uralkodni. Uralkodásának első felében, 3,5 éven keresztül nagyon virágzó élet lesz a földön. Csodákat fog tenni, hihetetlen jó megoldásokat fog életbe léptetni, hogy megoldja a világ gondjait. Véget érnek majd a gazdasági problémák, a háborúk, mindenki jólétben fog élni, és a világ megváltóként fogja üdvözölni őt. Ő lesz az, aki a jeruzsálemi templom újraépítésének kérdését is meg fogja oldani. Az ortodox zsidók közül nagyon sokan szeretnék ezt a templomot újjáépíteni, a többi zsidót pedig nem nagyon érdekli a dolog. Az újjáépítés legnagyobb akadálya, hogy a templomhegy muzulmán fennhatóság alatt van, és a közepén ott áll az ő szent mecsetük. A muzulmán hit szerint ez volt az a hely, ahonnan Mohamed felszállt a mennybe, miután egy éjszakai út során ideutazott Medinából. Sokan szeretnék, hogy a templomhegy is izraeli fennhatóság alá kerüljön. Ez az izraeli vezetők egyik nagy fejfájása, mert enélkül is elég sok bajuk van, és nem akarják mindezt vallásos problémákkal tetőzni. Tudják, hogy bármiféle támadás indulna a templomhegy muzulmán fennhatósága ellen, az egy szent háború kezdetét jelenteni. És annak ellenére, hogy az izraeliek meg tudták védeni magukat a múltban az egyiptomiak, a szíriaiak és a jordánok ellen, nem akarnak szembe kerülni a muzulmánok vallási fanatizmusával, amely el akarja pusztítani Izrael népét. A hivatalos kormány álláspontja az, hogy minden maradjon úgy, ahogy van, ne kavarja fel senki a hullámokat. Ugyanakkor vannak olyan fanatikus elemek a zsidók között, akik pontosan azt szeretnék, ha felkavarodnának a hullámok. Ezért ez egy nagyon kényes kérdés. Amikor a sátán átadja a kárhozat fiának a világ fölötti hatalmat, akkor ő egy szenzációs megoldást fog találni erre a problémára. Egy szövetséget fog Izraelnek ajánlani, és azt fogja mondani, hogy van a templomhegy északi részén elég hely, és itt fel tudják építeni a templomukat. Csak egy falat kell felhúzni a hegy közepére, és a mecset is meg fog maradni a hegy déli részén. Ezáltal mind a muzulmánok, mind a zsidók elégedettek lesznek. Egyesek szerint Salamon temploma a hegy északi részén állt, és ezért a zsidók nagyon is elégedettek lesznek azzal, hogy a templomukat a régi Salamon templom helyén építhetik fel. Van néhány érdekes bibliai részlet is, amely alátámasztja ezt az eszmefuttatást. Ezékiel a látomásában látta azt a templomot, amelyet újjá kellett építeni, és pontosan megadta az új templom méreteit. Azt mondta, hogy a templom körüli fal hossza 440 méter volt, és azt mondta, hogy ez a fal volt az, amely elválasztotta a szent helyet az istentelen helytől. És az érdekes az, hogy a mecset oldalára Jézus Krisztus elleni istentelenséget véstek fel. Isten nem szült és nem született. Ez az Isten egyszülött fia elleni egyértelmű támadás. Van egy másik érdekes vers is a Jelenések könyvének 11. fejezetében, amelyben János is látta az új templomot látomásában, és Ezékielhez hasonlóan ő is megmérhette a templom méreteit, de azt az utasítást kapta, hogy ne mérje meg a külső udvart, mert azt a hitetleneknek adták. És így a mecset pontosan az újjáépített templom külső udvarában lenne. Az Antikrisztus tehát egy szövetséget fog kötni Izrael népével, amelyben belefoglaltatik majd a templom újjáépítése a fallal együtt, és mindkét fél meg lesz elégedve, ugyanakkor az egész világ az ő brilliáns elméjét fogja dicsérni. Dicsőíteni fogják mindenfelé, de ő 3,5 év után el fog menni az újjáépített templomba, és Pál erről írja a 4. versben. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Az Ézsaiás 14 így ír Luciferről. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Itt pedig az Antikrisztus fogja ugyanazt tenni az első 3,5 évnyi uralma után, amikor az újjáépített templomban, a szentek szentjébe ülve azt fogja mondani, hogy én vagyok az Isten, és mindenki istenként kell őt imádja majd. Dániel könyvében mindezt pusztító utálatosságnak nevezik, mert ez lesz az utolsó utálatosság, amely a világ pusztulásához fog vezetni, amikor Isten ki fogja önteni a haragját, és megítéli a világot. Ezért mondja itt Pál azt, hogy ne gondoljátok, hogy már itt a nagy megpróbáltatás. Igaz, hogy nagy nehézségeken és megpróbáltatásokon mentek keresztül, de a nagy megpróbáltatás nem jöhet addig, amíg el nem érkezik a kárhozat fia. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. Van egy erő, amely visszatartja a sötétség erejét attól, hogy az egész világ fölött átvegye az uralmat. És mi ez a visszatartó erő? A Szentlélek munkája az egyházban. Mert ha azt állítja valaki, hogy a Szentlélek majd visszavonul a világból, de az egyház itt marad, akkor Isten őrizzen mindnyájunkat. Hatalmas bajban leszünk akkor. Ha ő visszavonulna, akkor mi teljesen elvesznénk. Jézus Krisztus egyháza a visszatartó erő, és amikor ő kiemeli ezt az egyházat a földről, akkor semmilyen visszatartó erő nem lesz már az Antikrisztus előtt, és ekkor majd át tudja venni a hatalmat. De mindezt nem tudja megtenni addig, amíg az egyház itt van a földön. Szerintem a következő fontos esemény az egyház elragadtatása lesz. A Jelenések könyvét három része oszthatjuk, és ez a kulcs az első fejezet 19. versében található. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. János az első fejezetben leírta azt, amit látott, a második és harmadik fejezetben pedig leírta a hét gyülekezet számára azokat az üzeneteket, amelyeket Jézus Krisztus mondott el nekik, és ezek az egyháztörténelem hét különböző időszakát írják le. A negyedik fejezet úgy kezdődik, hogy ezek után. Mik után? Az egyház dolgai után. Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. János az egyház képviseletében lélekben járt a mennyországban. Abban az időben a trombitákat akkor fújták meg, amikor üzeneteket akartak közölni. Még a múlt században is használták a hadseregekben a különböző trombita hangokat, amelyeknek különböző üzeneteik voltak. Ébresztő, takarodó, asztalhoz, riadó, stb. Amikor az Isten trombitája megszólal, akkor az is üzenetet fog közvetíteni számunkra, mégpedig ezt. Gyertek fel! A negyedik fejezettől kezdve János a földi eseményeket követi mennybéli szemszögből. Amikor a pecsétek feltöretnek, akkor ő lenéz a földre, és látja a megfelelő ítéletek beteljesedését. A pecsétek feltöretése előtt az ötödik fejezetben bemutatja számunkra a pecséteket. Hallja, amint az angyal hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? Ez a könyv tartalmazza a föld tulajdonlapját, amiért Jézus Krisztus meghalt, hogy visszavásárolja a földet az Isten számára. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. Én nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ki énekelheti ezt az éneket? Jézus Krisztus egyháza. És hol van az egyház? Itt az Isten fia előtt áll teljes dicsőségben. A nagy megpróbáltatás ideje nem jött még el, és nem is fog eljönni addig, amíg ő fel nem törje a pecséteket. Ezt a Jelenések könyvének 6. fejezetében teszi meg, és az első pecsét feltörése hozza a világ színterére az Antikrisztust, majd háborúkat, éhínséget és halált fog a földre hozni. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. A kárhozat fiát akkor fogja Jézus elpusztítani, amikor vissza fog térni az egyházával, hogy megalapítsa a földön Isten királyságát. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Az Úr a szentek tízezreivel fog visszatérni, hogy ítéletet hozzon a földre, és miután visszatér, az lesz az első dolga, hogy összegyűjtse a túlélőket az ítéletre, hogy eldöntse, hogy kik kerülhetnek be közülük az ő királyságába. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalaiknak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek? Betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezt egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Ha csak egy pohár vizet is adtatok egy prófétának az Úr nevében, akkor a próféta jutalmában részesültök. Tehát amikor Jézus visszatér az egyházával, akkor az ő fényességével elpusztítja az Antikrisztust. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Az emberekben igen veszélyes kíváncsiság van a jelek és a csodák iránt. De ha valami olyan dolog történik, amit nem lehet tudományosan megmagyarázni, nem mindig jelenti azt, hogy a csoda mögött Istent kell keressük. Az Antikrisztus is csodákat fog tenni, és az emberek csodálkozni fognak az ő hatalmán. Óvakodjatok attól, hogy a jeleket és a csodákat vadásszátok, mert könnyen megtörténhet, hogy eltévedtek. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy a sátán képes magát fényes angyallá átváltoztatni csak azért, hogy becsapja az embereket, és ugyanez meg fog történni az Antikrisztus uralmának első 3,5 évében. És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveigés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. A római levél első fejezetében Pál rámutat arra, hogy mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Itt ugyanaz a dolog történik azokkal, akik nem akarják elhinni az igazságot. Isten megengedi, hogy tévejegjenek, mert elhiszik a hazugságot. Isten nem engedi meg, hogy az ő gyermekeként elhidd a hazugságokat, mert a Szentlélek mindig figyelmeztetni fog erre. Mindig annyira örülök, mikor újonnan megtért emberek azt mondják, hogy a tegnap néztem a tévében egy evangelizálót, de úgy éreztem, hogy valami nincs rendben az üzenettel. A Szentlélek nem hagyja, hogy elhiggyék azokat a hazugságokat, amiket ott hallottak. Vannak viszont olyanok, akik minden butaságnak bedőlnek. Minden új és furcsa tanítás nyomán még többet akarnak abból, és úgy tűnik, hogy hiányzik belőlük a józan ítélő képesség. A pásztornak az egyik legfájdalmasabb dolog azt látni, hogy a nyájának tagjai hazugságokat követnek. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Ugyanezt a tanítást megtaláljuk Pálnak az Efezusiakhoz írt levelében. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Milyen csodálatos, hogy a rengeteg ember közül Isten pont téged választott arra, hogy az ő gyermeke legyél. A megszentelés azt jelenti, hogy félretenni. Isten azért választott titeket, hogy külön váljatok a világtól, és hogy olyan eszközökké váljatok, amelyeken keresztül az Isten lelke dolgozni tud. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. A Római Levél 8. fejezetében Pál ehhez hasonló eszmefuttatás szerint ezt írja. Akikről pedig eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Először is kiválasztott, fogékonnyá tett az Isten dolga iránt, és utána el is hívott, és ezáltal meghallottuk a lélek hívását, hogy elkülönüljünk az ő számára. Mindezt nem igazán tudtam értékelni egészen addig, amíg nem találkoztam olyanokkal, akiknek semmilyen lelki fogékonyság, semmilyen lelki érdeklődés sem adatott meg. Milyen tragédia, hogy a fülüket teljesen becsukják az evangélium előtt. Nem érdekli őket. Hát akkor hogy lehet, hogy engem annyira érdekel? Azért, mert Isten kiválasztott és elhívott engem, így hát örülhetek, hogy kiválasztott vagyok. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig az Úr Jézus Krisztus és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk! Pál ismét arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak értük. Az az érzésem, hogy néha elfelejtünk imádkozni a lelki vezetőinkért, mert azt gondoljuk, hogy ők már befutottak. De ez egyáltalán nem így van. A lelki vezetőknek általában nagyobb megpróbáltatásban van részük, mint az átlag embereknek. A sátán sokkal keményebben támadja őket. Nagyon sok pásztor esett már el az ördöggel vívott harcban. Ha a sátán egy pásztort el tud buktatni, akkor annak következményeként sok embert tud megsebezni. Tehát a pásztornak szüksége van az imádságra, kérlek hát titeket akárcsak Pál, hogy imádkozzatok értem, mert szükségem van az imáitokra. Hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. Azért imádkozzatok, hogy Isten igéje szabadon áradjon belőlünk, és hogy hűek maradjunk Istenhez és az ő igéjéhez. Az emberek gyakran azt kérdezik, hogy mit imádkozzak veled kapcsolatban. A válaszom, imádkozzatok, hogy használható legyek Isten számára. Pál apostol azt írta, hogy megsanyargatom a testemet, hogy uralmam alatt legyen, mert egyébként túl sokat fogok gondolni magamról. Ha nem tartjuk vágyainkat kordában, akkor nagyon könnyen érezhetjük magunkat magas polcon. Sok pásztort temetett már maga alá a büszkeség, a kapzsiság vagy a vágy, mert a testüknek a legjobbat adták, és ezért használhatatlanokká váltak és elpusztultak. Az én egyetlen fő életcélom az, hogy elvégezzem azt a munkát, amelyet Isten kijelölt számomra. Imádkozzatok hát értem, hogy amit teszek és mondok, az mind Isten dicsőségére szolgáljon. És hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert mindenkié a hit. A szolgálat egyik legnagyobb problémája, hogy nagyon sokat kell foglalkozni a tapintatlan emberekkel. Iszonyatos módon tudják pazarolni az időmet értelmetlen dolgokkal. Imádkozzatok hát, hogy Isten megszabadítson tőlük. de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Nekem is bizalmam van abban, hogy meg fogjátok tenni azokat a dolgokat, amelyeket ebben a levélben olvasunk. Tudom, hogy így lesz. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy Isten dolgozzon a szívünkben, mert az összes áldozatunknak, ajándékunknak, felkenetésünknek semmi értelme, hogyha ezeken keresztül nem dolgozik az Isten szeretete. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Ó, adja Isten, hogy ő dolgozzon a szívünkben, és adja Isten, hogy az ő szeretete töltse meg a szívünket. Testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Pál azt parancsolja nekik, hogy ne vállaljanak közösséget a tétlenekkel. Amikor a korintusiaknak írt, akkor azt mondta, hogy ne vállaljanak közösséget a részegesekkel, a paráznákkal és a vágyaik szerint élőkkel, akik azt tartják magukról, hogy testvéreik a Krisztusban. Itt is hasonló az eszmefuttatás, csak ezúttal Jézus nevében parancsolja mindezt nekik. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren. Pál példát mutatott nekik, és a pásztor mindig példát kellene mutasson. Hallottam egy pásztorról, aki egy nap a segédlelkésszel együtt elment vadászni. Magukhoz vették hát fegyvereiket, beültek az autójukba, és miután órákat utaztak a vadászterület felé, nagy megdöbbenésükre mindenfelé ki volt írva, hogy a terület le van zárva a vadászat elől. El voltak keseredve, hogy ilyen hosszú út után nem tudnak vadászni. Végül az emberektől hallották, hogy van egy erdő, ahol lehetne vadászni a közelben, de annak a tulajdonosa a leggonoszabb ember az egész környéken. A pásztor azt gondolta, hogy ennyi utazás után mégis megkérdezi tőle, hogy vadászhatnak-e a területén, mert mi történhet más, legfeljebb visszautasítja őket. A kopogás után kijött az ember. A pásztor bemutatkozott és elmondta, hogy milyen hosszú út áll mögöttük, és hogy szeretnének vadászni az ő területén. Az ember pedig azt válaszolta. Hát maga az Jones pásztor. Milyen öröm, hogy láthatom magát. Hallgattam a prédikációit a rádióban, és annyira nagy áldás a maga szolgálata. Még hogy megengedem-e, hogy vadásszanak. Egyenesen megtiszteltetésnek venném, ha nálam vadásznának. De megtenne nekem egy szívességet? Az imént ment el az állatorvos tőlünk, és azt mondta, hogy meg kell ölni azt a lovat. Megtenné, hogy előbb lelőné azt, mielőtt elindulna vadászni? A pásztor azt válaszolta, hogy persze, semmi akadálya. De amint visszatérőben volt a kocsijához, eldöntötte, hogy egy kicsit megtréfálja a segédlelkészt, és azt mondta neki. Hát valóban igaz, amit erről a fickóról mondtak. A leggonoszabb fickó ez, akivel valaha is találkoztam. Olyan otromba dolgokat mondott nekem, hogy muszáj valahogy megszabaduljak ettől a nyomástól. Add ide a fegyveremet! Vette a puskáját, megcélozta a lovat, lőtt, és a ló felbukott. Aztán megfordult, hogy lássa a segédlelkész arcát, amikor két újabb lövést hallott. A segédlelkész pedig ezt kiáltotta. Lelőttem még két tehenét is, most pedig iszkoljunk innen! Pál azt mondta ugyan, hogy kövessetek engem, de azért mindennek van határa. Nem éltünk senkinél ingyen kenyéren. Nem kértem senkitől, hogy eltartson engem, mondta Pál, nem mondtam, hogy adjatok pénzt, mert Isten csődbe megy, ha ezen a héten nem külditek el a pénzt. hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Tehát nem azért dolgoztak, mintha ez muszáj lett volna, mert lett volna joguk arra, hogy ne dolgozzanak, de Pál mégis példát akart nekik mutatni. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk és a lelkükre kötjük, a mi úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Az emberek sokszor belefáradnak a jó cselekvésébe, főleg akkor, ha nem látnak semmi gyümölcsöt munkálkodásuk eredményeképpen. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. A köszöntést én, Pál, saját kezemmel írom, ez a hitelesítőjel minden levelemen, így írok. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Kövessétek ezeket az utasításokat, és engedelmeskedjetek Pál sorainak, mert ez egy kitűnő levél.